Nos, az imádkozás előtt szeretnék felolvasni Istennek az ígéjéből, talán felolvasok a Márk evangéliumából, a 13. fejezetből, rögtön az elejétől, az első verseket. Amikor Jézus aztán elhagyta a templomot, az egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, vedd szemügyre, micsoda kövek, és micsoda nagyszerű, pompás épület ez. Erre Jézus így válaszolt neki: Igen, most már látod ezt a hatalmas épületet, vagy építkezést, de itt nem fog egy kő sem maradni a másikon, amely lenne lenne rombolva. Amikor aztán leült az olajfák hegyén, a templommal szemben, megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András, amikor egyedül maradtak úgy magukra. Mondd meg nekünk mégis, mikor fognak ezek a dolgok megtörténni, és mi a jele annak, hogy mindezek beteljesednek. Ekkor Jézus így kezdett beszélni hozzájuk. Figyeljetek gondosan arra, hogy senki félre ne vezessen benneteket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok az, és sokakat félre vezetnek. Továbbá, amikor háborúkról és háborúk híreiről hallottok, ne hagyjátok, hogy ez megijesszen. Félelemmel töltsön el benneteket. Ezeknek meg kell történniük, de ez még nem jelenti a véget, mert egyik nemzet támad a másik ellen, és egyik királyság a másik ellen. Földrengések lesznek itt-ott, éhínségek fognak jönni, de ez még csak a vajudás kezdete. Szeretteim, látjuk, ha követjük ezeket a szavakat, amelyeket a mi Urunk Jézusunk kifejezett az ő tanítványainak, engem személy szerint már az a szöveg is megragadott, ahol a 3. versben az áll írva, ahol azt a kijelentést tette a templomról, erről a nagyszerű épületről, hogy ott egy kő sem maradt kövön. És a tanítványokban a kérdés arról való tájékoztatás, hogy ez mikor fog megtörténni. Alapvetően akkor kérdezték meg őt még egyszer, amikor egyedül voltak vele. De tudjátok, még akkor sem adott nekik konkrét választ, hanem azt mondta nekik, vigyázzatok, nehogy félre ne legyetek vezetve. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ő nem adta meg az időt és az órát, az évet, vagy a napot, vagy a dátumot, hanem fontosabb volt, hogy valami mást mondjon nekik, más egyébről tájékoztassa őket, mégpedig azt, ami őket magukat érintette, hogy vigyázzanak önmagukra, hogy ne legyenek félrevezetve. Szerintem ez rendkívül ilyen fontos. Talán mi is gondolhatjuk néha, hogy ezt vagy azt fontos lenne tudni, de tudjátok, Isten gondolatai mindig egy kicsit másabbak. És lehet, hogy nem is mindig mondott el mindig úgy, ahogy várták volna, még a tanítványoknak sem, de nekik is be kellett érniük azzal, amit az Úr mondott nekik. És egyre jobban megragadott engem, ahogy tovább olvastuk ezeket az verseket, egészen Ézsás prófétáig megy vissza, azokkal a szavakkal, amelyeket kifejez. Mert ugyanezt mondja Ézsás próféta is. Utána nézhetnénk, Ézsajás 19.2-ben van megírva. Ott fel van sorolva, hogy mi minden fog bekövetkezni. És tudjátok, még egyszer kihangsúlyozta Ézsás próféta szavait. Ismét hangsúlyozta azt, kiemelte, ismét a gyertyatartóra állította, hogy biztosak legyenek abba, hogy mindaz, ami a Szentírásban, a prófétákban elhangzott, be fog következni. És ők biztosak lehettek benne. Szeretett testvérem és testvérnők, úgy gondolom, hogy ugyanez vonatkozik napjainkra is. Hiszen egy kicsit még tovább is részletezi a dolgokat, miközben azt mondja, hogy akkor a vég még nem érkezett el, ez még csak a kezdet lesz. Majd azt mondja, ugyanakkor vigyázzatok ti önmagatokra, vagyis arra, hogy mi fog történni saját magatokkal. Tehát ő már bejelentette nekik, hogy mi fog velük történni, hogyan fog alakulni a helyzet velük, és erre figyelemmel kellett lenniük. És a szavakat, amelyeket hozzájuk intézett, tartsák éberen bennük. Hogy amikor megtörténik, tudják, hogy ő előre megmondta nekik. Majd azt mondja a továbbiakban, a törvényszékek elé fognak hurcolni majd benneteket, és megostoroznak benneteket a zsinagógákban. A helytartók és a királyok elé is állítanak majd benneteket, tanúbizonyságul előttük én miattam. Hát nem valami lenyűgöző dolog ez, igen, de ennek el kellett jönnie. És mi azt kérdezzük magunktól, hogy megtörtént-e, vagy nem történt meg. És azt hiszem, hogyha elolvastuk a Szentírást, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy az Úr szava igen és amen. Pontosan az vált valóra, amit az ő uruk és mesterük mondott nekik. Talán még a templom lerombolása előtt. Ennek be kellett teljesednie, de nem csak ezt mondta nekik, hanem egy kicsit tovább folytatta, és az üdvösség üzenete először hirdetve kell legyen minden nép között. Ez is, szeretteim, nem fog kimaradni, hanem meg kell történjen. És ha ennek meg kell történnie, akkor Istennek ehhez is kell, hogy legyenek küldöttei, és mi tudjuk, hogy Istennek vannak hírnökei. De aztán azt mondja, amikor tehát elhurcolnak benneteket, és bíróság elé állítanak, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami abban az órában adatik nektek, mert nem ti vagytok azok, akik beszélnek, hanem a Szent Szellem. Hanem úgy lesz, hogy az egyik testvér halálra adja a testvérét, és egy apa a fiát, és a gyermekek fellázadnak szüleik ellen, és megölik őket. Ez az íge szakasz is, szeretteim. Már Mikás prófétában le volt írva. Ha kinyitnánk Mikás prófétát, részletesen elolvashatnánk. És látjuk, hogy ezt az ígét is újból a gyertyatartóra állította. És akkor elmondhatjuk, a prófétai íge megőrizte az ő érvényességét egészen a napjainkig. Igen, ez valami bámulatra méltó dolog, és mindenki gyűlölni fog az én nevemért. Igen, és ez így is lett. De aztán jött az az egy kijelentés, amit mondott, de aki mindvégig kitart, az meg lesz mentve. És azt hiszem, ez az, ami lényegében fontos, szeretteim, a végsőkig való kitartás. A tanítványoknak nem kellett valami jó prognózis mondva, nem kaptak kilátást rózsás útakra, hanem egy eléggé borús jövő lett felvázolva előttük. De szeretteim, látjuk, hogy az Úr megmondta nekik, feltárta előttük, hogy ne aggódjanak, hanem amikor benne vannak, amikor a bíróság elé lesznek hurcolva, vagy oda kerülnek, amikor a főemberek előtt állnak, akkor nem kell aggódniuk. csak felfele kell fordítaniuk a tekintetüket. Mégpedig az Úrukra és Mesterükre, aki kiválasztotta őket arra, hogy az ő tanúi legyenek ezen a földön. Szeretett testvéreim és testvérnők, azt hiszem, talán nagyon röviden, mégis fel kellene olvasnunk a Mikás próféta szavait, mert úgy gondolom, hogy a 12. vers egy különleges vers, amely ma is betelje, vagy napjainkig is beteljesedik. Mert az van itt írva, hogy úgy lesz, hogy egyik testvér halálra szolgáltatja a testvérét, és az apa a fiát, és a gyermekek fellázadnak a szüleik ellen, és megölik őket. És Mikás könyvében, a 7. fejezetben az van írva, tulajdonképpen az elejétől kellene olvasni, de az idő miatt csak az 5. verset, és talán a 6. vagy 7. verset fogom még felolvasni. Ne bízzatok többé egy bajtársban, vagy elvtársban sem. Ne támaszkodjatok, ne számítsatok egy barátra sem. Az asszonytól, aki a kebleden fekszik, őrizd a szád kapuját. Mert a fiú semmibe veszi, figyelmen kívül hagyja az apját, a lány fellázad az anyja ellen, a meny az anyósa ellen, és kinek-kinek az ellensége a saját háza népe lesz. Én azonban szemmel akarom tartani az Urat. Ki akarok tartani az engem megsegítő Isten mellett? Az én Istenem meghallgat engem, meg fog hallgatni engem. Ó, de hiszen ezek igaz szavak, szeretteim, és azt hiszem, hogy ezek a szavak, most visszamehetnénk a Máté evangéliumához, ahol az Úr újra beszél, és hivatkozással van ezekre a szavakra. Azt hiszem, ezek a szavak annyira találóak, különösen kedvesseim a mi napjainkra. Mert igenis, hogy nagyon nehéz időket élünk, nagyon komoly, bonyodalmas időket, amikor ez az íge úgy beteljesedik a szemünk előtt, mint talán még soha. Azt hiszem, szeretteim, hogy a mi Úrunk nem csak a tanítványai számára mondotta ezt az ígét, hanem nekünk is szólt ezekben a napokban. És a proféták is, ők nem csak az Úr napjáig profétáltak, hanem látjuk, hogy az Úr tovább vette az ígét a proféták szájából, ahonnan jött, és a gyertyatartóra helyezte azt. És azt szeretném mondani, hogy ma este neked és nekem is világít. És láthatjuk, hogy a mi Istenünk szava helytálló. És szeretteim, bármi is jöjjön, Istenem ez ember kijelenti, én azonban szemmel akarom tartani az Urat, és azt hiszem, ez a legfontosabb dolog, amit most tehetünk ezekben az időkben. Nem foglalkozhatunk minden mással, és nem foglalkozhatunk az emberekkel sem, hanem azt hiszem, hogy az Urat kell szemmel tartanunk. Szemmel kell tartanunk a mi Istenünket, várnunk kell a mi Istenünkre, mert tudjuk, hogy a mi segítségünk az élő Istennél van. És szeretteim, ő meg is fog minket hallgatni. És ha ez meg van így írva ebben az igazság könyvében, akkor teljes szívünkből hihetünk benne. És azt hiszem, ma este is bízhatunk benne. Ezek nagyon becses szavak. Az Úr Jézus azt mondja itt, de aki mindvégig kitart, az meg lesz mentve. Alapvetően azt mondja, vagy más szavakkal azt mutatja ez a kijelentés, hogy nagyon komoly lesz az idő. Nehéz lesz a végsők kitartani. De azt mondja, aki kitart a végsőkig. Aki? És én azt szeretném mondani, legyetek ti, legyetek én az, aki kitart, legyen, hogy te legyél az. Ajándékozzon meg Isten kegyelemmel ma este is, hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked a te drága és szent, és a te áldott ígédet, amely ebben az utolsó időben ránk hagytál. Urunk, köszönjük neked, hogy ma este ismét összegyűlhettünk itt, és hogy meghallgathatjuk, megszívlelhetjük a szavaidat, és hogy láthatjuk, Urunk, hogy mindaz, amit a te szent szád kijelentett, beteljesedik napjainkban. Uram, látjuk, hogy a templomot lerombolták, a te tanítványaidat a főtanács elé állították. Minden más dolgot, amit a gyertyatartóra állítottál, ami a proféták szájából elhangzott, látjuk, hogy napjainkban beteljesedett a szemünk láttára. Uram, mi azok közé szeretnénk tartozni, akik kitartanak ezekben a napokban. Uram, ajándékozz meg engem kegyelemmel, ajándékozz meg mindnyájunkat kegyelemmel. Uram, amíg azért jöttünk, hogy közösségben legyünk veled, ajándékozz meg azzal a kegyelemmel is, hogy továbbra is befogadjuk a te ígédet, megszívleljük, és így teljes szívünkből megköszönjük neked. Fogadd el a magasztalás, fogadd el a tiszteletet és a hódolatot a Jézus nevében. Amen. Teljes szívvel üdvözlünk mindenkit az Úr drága nevében. Nem számítottunk ezen a hétvégén a város határain kívül érkező vendégekre, de annál jobban örülünk, hogy eljöttetek, és szívből kívánjuk nektek és mindannyiunknak Isten gazdag áldását. Nem csak úgy van mondva, hanem igaz is, hogy minden Isten áldásán múlik. És akiket ő megállt, ha ő megállt, azok örökké áldottak maradnak, mert Isten az időn túlra tervezett. Ideiglenes vagy átmeneti áldásokat már sokan megtapasztaltak, de Isten népe, amely arra rendeltetett, hogy az örökké valóságot vele töltse, ők örök áldásban részesülnek, az örökké való íge és az örökké való szellem által. Minden áldásnak, amely az örökké valóságig fennmarad, örökké valóan kapcsolatban kell állnia Isten örök ígéjével és az örökké való szellemével. A bevezető ígében már hallottunk a hitről és arról, ami ígéretben lett adva, és tudjátok, hogy ez nem kerülhető meg. Minden íge szava, amely Isten szájából származik, vagy elhangzott, beteljesedik, akár előbb, akár utóbb, akár tetszik nekünk, akár nem. Isten azt mondta, azon a napon, amikor ezt enni fogtok belőle, meg kell, vagy a halállal kell lakolnotok. Függetlenül attól, hogy mit mondott Isten, ő nem vonhatja vissza egyetlen szavát sem. És ez nem csak a levegőben kitalált dolog, ez a valóság, és ezzel meg kell barátkoznunk. A zsidókhoz írt levél írója aztán a 9. fejezet 27. versében összefoglalja, és azt mondja, az embereknek tehát elrendeltetett, hogy egyszer meghaljanak, és azután az ítélet. Isten szavát senki sem kerülheti meg, senki sem hagyhatja figyelmen kívül, mindenkinek, és mindenhogyan el kell ismerni, hogy Isten mindenek felett áll, és hogy az ő szavát nem lehet megszegni. Ma elolvastam néhány oldalt a Luther egyik prédikációjából, és ő sokat beszél a hitről. Ő úgymond a hit ajándékával rendelkezett. Senki sem merte megtenni azt, amit ő Isten segítségével megtett. és itt beszél a Mária dicséretéről, akinek életében Isten nagy dolgot tett, mert rátekintett az ő szolgáló leányának alacsony rendűségére, és beteljesítette benne, és rajta keresztül az ígéretet. És aztán azt mondja itt, sokkal inkább minden ingadozás, minden kétkedés nélkül állítsd szemed elé Isten akaratát veled kapcsolatban, hogy szilárdan elhiggyed, hogy ő veled is nagy dolgokat akar és fog tenni. Az ilyen hit él és virul, áthatja és megváltoztatja az egész embert. Ez rákényszerít téged arra, hogy tisztelet tudó félelmet legyen, amikor magasan vagy, és hogy magabiztos légy, amikor a mélyponton vagy. És minél magasabban vagy, annál jobban nyugtalankodnod kell. És minél mélyebbre kerülsz, annál inkább vigasztalódhatsz. Mi néha azt gondoljuk, hogy jó prédikációkat hallottunk, de ő egy mondatból, vagy egy szóból egy egész könyvet is tudott volna írni, csak még egy passzust. Mert bár Isten ilyen túláradó tettét érezte, vagy tapasztalta magában, Máriáról van szó, mégis olyan gondolkodású volt és maradt, hogy nem tartotta magát többre, mint a legkisebb, vagy legalacsonyabb rendű ember a Földön. Mert ha ezt megtette volna Luciferrel együtt, a pokol fenekére zuhant volna. Itt azt akarta kifejezésre juttatni, hogy azok az emberek, akik a legnagyobb dolgokat élték át Istennel, magukat a legkevesebbnek, a legértéktelenebbeknek, és igen, senki fölött, senki más fölött állónak ne tartsák magukat. Amint tudjuk, itt összehasonlítást tesz azzal, aki felmagasztalta önmagát, aztán lezuhant a mélységbe. Nekem a szívemen van, hogy beszéljek Isten valóság az ő tényleges megnyilvánulásának a nyomairól. És ennél fogva valóban úgy van, hogyha már mindkét valóságot figyelembe vesszük, az egyiket, amely ideiglenes, vagy átmeneti, az időleges, amely emberi, ezt mégsem akarjuk olyan magasra értékelni, mint az isteni valóságot, amely soha nem kezdődött el, soha nem ér véget, hanem örökké létező valóság lesz. Amikor itt fel lett olvasva a bevezető íge szakasz, a Márk evangéliumából gyorsan elolvastam a 12. fejezet 14. versét. Itt csak néhány szó van, de egyszerűen hatalmas erejű. A Márk evangéliumának 12. fejezete 14. verse. Amazok eljöttek, és így szóltak hozzá, Mester, mi tudjuk, hogy te igazmondó, szavahihető vagy, és senkire sem vagy tekintettel, mert te nem vagy személyre való tekintettel, nem vagy személyválogató, hanem szavahihetően igazmondással tanítod az Isten útját. Ennyit eme versből. Ezt a kijelentést azok az emberek adták, akik az Úr jelenlétében voltak. Mester, mi tudjuk, hogy te szavahihető vagy. És akkor a szükségszerű következtetés, és hogy szavahihetően, igaz mondással tanítod az Isten útját. A szavahihetőségből csak is az származhat, ami az igazságnak megfelelő. Az igazságból csak is az igazság származhat. És az is megvan írva, hogy egyetlen hazugság sem származik az igazságból. Az igazság marad. Isten igazmondó, szavahihető. Ő maga a forrása minden igaz dolognak, de az ördög ennek az ellentéte. Ő hazug, sőt a hazugságnak az atya. És ő kezdettől fogva hazug, és az íge megrontója, eltorzítója. Erről már a Mózes első fejezetében olvashatunk, különösen az első Mózes 3-ban, az Évával való beszélgetésében. Ami itt írva van, az megérintett engem. Mester, mi tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy ezt a felismerést összekapcsolták-e a hittel, az nyitva marad. Mert hiszen tudjuk, hogy a farizeusok voltak azok, és így tovább olyan emberek voltak, akik nem éppen az Úr követői voltak. De ezt be kellett ismerniük, meg kellett vallaniuk, be kellett látniuk. Mester, mi pontosan tudjuk, hogy te szavahihető vagy, és nem vagy tekintettel senkire. Mi, mint emberi lények, mindig olyan tapintatosak lennénk, ugye? Vagy nem gondoljátok, hogy Pál és Branham testvér nem voltak-e tisztában azzal, hogy mit akarnának hallani az emberek? Tényleg azt gondoljátok, hogy nem voltak elég intelligensek ahhoz, hogy ráérezzenek, és tudják, mi tetszene a legjobban az embereknek, mit akarnak igazán hallani, de Pál apostol már megírta. Ha az embereknek akarnánk tetszeni, akkor nem vagyunk Krisztus szolgái, és akkor nincs meg bennünk az Isten igazságossága. Isten útját isteni szavahihetőséggel, őszinteséggel kell tanítani, személyre való tekintet nélkül. Egy más út nem létezik. És ha mégis egy más útat keresünk, az a te útad és az én útam lesz, de nem az Isten útja. És itt ezzel kapcsolatosan felmerül a nagy kérdés, mert itt Isten útjáról van szó. Hadd olvassam fel újra, hogy megszívlelhessük. Mester, mi tudjuk, hogy te igazmondó, szavahihető vagy, és senkire sem vagy tekintettel, mert te nem vagy személyre való tekintettel, nem vagy személyválogató, hanem szavahihetően, igazmondással tanítod az Isten útját. Az Isten útját igazmondással tanítani. Nem mellékgondolatokkal, nem azt, amit balról vagy jobbról hozzá lehetne tenni, hanem azzal az igazmondással, ami benne volt, ő benne volt. Úgy tanította az Isten útját. Ez a lényeg, és ez az, ami számít. És tudjuk, hogy a próféták valamennyien, és az apostolok mindegyike szavahihetően tanította Isten útját. Isten megismertette az ő útját Mózessel, és Izrael gyermekeivel az ő cselekedeteit. Ézsás próféta által kijelenti, hanem amennyivel magasabbak az egek fölött, az egek a föld fölött, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti útjaitoknál. Ma és ebben az időben már nem arról van szó, hogy egy bizonyos irányzat legyen tanítva, hanem arról, hogy Isten útját tanítsuk, isteni szavahihetőséggel, személytől függetlenül és személyre való tekintet nélkül. Csak így lehetünk felkészítettek, csak így leszünk képesek megállni Isten előtt. Mert a napok végén a mennyasszonynak egy íge szerinti mennyasszonnyá kell válnia. Nem egy értelmezés, hanem Isten ígéje által előidézett, Isten szellem által újjászületett élő reménységé. Isten útja szavahihetően kell legyen tanítva. Különösen egy olyan időszakban, amikor sokféle út van tanítva, valóban sokféle. És a Szentírás azt mondja az Ézsás prófét 53. fejezetében, mi mindnyáján eltévedtünk, mint a juhok, mindenki a saját maga által választott útra tért, mindenki a saját útját kereste, de a te útad és az én útam nem az Isten útja, de mindenki a maga útját kereste, és akkor meg van írva, de ő mindnyájunk vétkét ráterhelte, hogy nekünk békességünk legyen. Most a mi útunk keresztezte ezzel az Isten útját, és a mi útunk Isten útjára vezetett, oda kötött ki, a mi gondolataink beleáramlannak Isten gondolataiba, és feloldódnak, megszűnnek, Isten gondolatai pedig megmaradnak bennünk, és tovább élnek. Egyszer csak te már nem vagy a te útadon, és én sem az enyémen, hanem ti mindannyian, vagy mi mindannyian egy úton járunk, egy úton vagyunk, mégpedig Isten útján, és ezt nem bizonytalansággal, hanem igazmondással és hűséggel. Csak egy van, aki elmondhatta magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a három dolog pedig nem választható el egymástól. Az igazság, az út és az élet összetartozik. Isten ígéje az igazság, és megmutatja nekünk Isten útját. Isten útján életet kapunk, vagy életben részesedünk Istentől, vagy Istenből. A mi útjainkon a magunk útját járjuk. Az ő útján célba érünk. Amint tudjátok, ez az íge talán a Máté 19-ben van, talán nem tudom pontosan, minden esetre ott az áll, hogy az emberfia talán a 18. fejezetben van, vajon talál-e hitet az emberfia a földön, amikor eljön? És ezt itt már hangsúlyoztuk, hogy itt nem az áll írva, hogy vajon talál-e hitet a Dávid fia, vagy vajon talál-e hitet az Isten fia, hanem vajon talál-e hitet az ember fia. Tehát, mint a profécia, egy profétai időszakasz a végidőkben, az ember fia talál-e hitet a Földön, amikor eljön. Amint tudjuk, a jelenések könyvében az Úr a hét aranygyertyatartó között járt, mint az ember fia. Mint az ember fia, ő a proféta. Isten fiaként ő a megváltó. Mint a Dávid fia, ő a király. A Szentírásban mindennek megvan a maga jelentősége, és ma emberek milliói hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten fiában. És éppen ezek a milliók azok, akiknek a szemei el vannak zárva az előtt, a tény előtt, hogy a prófétai ígének megfelelően ő kinyilatkoztatja magát még egyszer az utolsó nemzedéknek a napok végén. Ugyanúgy, ahogy az első nemzedék egy prófétai nemzedék volt, úgy az utolsó is egy prófétai nemzedék lesz. És ezért írta Péter is, és annál határozottabb szilárdsággal megvan számunkra most a prófétai íge. Másrésztről elmondhatjuk, hogy a prófétai íge Isten szavahihetőségével lett tanítva számunkra, és egy élő kinyilatkoztatássá vált számunkra egy valósággá, hitünk szerves részévé, amit Istentől kaptunk. Ebben nem kételkedhetünk. Amikor arra gondoltam, hogy Isten mindezt így megteszi, vissza kellett gondolnom a látnok szó kifejezésre. Talán először az első Sámuel 9. fejezetének 9. versében van megemlítve. Ott Sámuelt keresték, és megkérdezték tőle, hol van a látnok. És ott ismertetve van velünk, hogy azokat, akiket ma prófétáknak neveznek, akkoriban látnokoknak neveztek. Első Sámuel 9. fejezetének a 9. verse. Annak előtte, amikor Izraelben az emberek elmentek, hogy Istentől kérdezősködjenek, az a kifejezés múlt volt használatos, gyertek, hadd menjünk a látnokhoz, mert azt az embert, akit ma prófétának neveznek, egykor látnoknak neveztek, vagy hívták. És ha néhány verssel tovább olvassátok a 18. verset, második részét, mondd meg nekem mégis, hol van itt a látnok lakása. Sámuel pedig így válaszolt Saulnak. Én vagyok a látnok. Menj fel előttem a magaslatra, mert ma velem kell étkezned. Holnap reggel majd elengedlek téged, és felvilágosítást adok neked mindarról, ami a szívedet nyomasztja. Ezt mondja itt Isten ígéje. Abban az időben látnokoknak hívták, vagy nevezték őket, hogy miért, mert isteni látomásokat láttak. Látták, hogy ki érkezik, látták, hogyan van öltözve, tudták, hogy mi van az illető szívében. Mert ugye látnokok voltak. Istennek voltak emberei ezen a földön, akik által beszélhetett, akiket felhasználhatott, és akiket áldásul állíthatott oda másoknak. És ez egy szolgálat volt, ez egy tisztség volt, és ha valaki, mint látnok, alkalmazva lett Istentől, az be is vált. Akkor a látnok nem került szükséghelyzetbe, mert Isten nem kerülhet szükséghelyzetbe. Ha Isten kijelöl valakit egy szolgálatra, hogy valóban látnok legyen, akkor az illető látni is fog, és ha mégsem lát, akkor nem látnok, akkor olyan, mint bárki más. Megvan azonban az az ige, amit nemrég már idéztem itt az Ézsás próféta 29. fejezetéből. Itt a 9. versben van megírva, vagy a 9. verstől, meresszétek csak a szemeteket, hogy megdermedjetek, éljetek vakságban, hogy megvakuljatok. Megrészegettek, de nem a bortól, tántorognak, de nem a mámoros italtól, mert az Úr egy mély álom szellemét árasztotta rátok, és befogta a szemeteket nektek, a proféták, a látnokok szemeit, és befátyolozta a fejeteket. Így az egész kinyilatkoztatások, kijelentések könyve olyan lett számotokra, mint egy lepecsételt könyv tartalma. Itt ebben az ígében fel van tárva előttünk, hogy miről is van szó. És az apostolok a maguk idejébe mindkét íge szakaszt használták, az Ézsaiás 28-ból valót, nevezetesen a 19. és a 20. verseket, és ezt az ígét is már az ő idejükben is hivatkoztak rá, éppen azért, mert egy prófétai korszak volt. Itt arról van szó, hogy még a proféták és a látnokok is el voltak fátyolozva, és a szemük már nem látott tisztán. És ebben a korszakban is vannak elegen, akik sok mindent láttak, de nem azt, amit Isten kinyilatkoztatott. Nem azt, amit Isten mutatott meg. Sokan sok mindent hallottak, de nem azt, amit Isten mondott. Ők láttak ugyan valami saját jellegűt, és hallották a sajátjukat. De Isten gondoskodott arról, hogy az ő szavát, az ő útját, az ő kijelentéseit szava hihetően és igazságosan tanítva legyen ebben az időben. És mindenki, aki Istenből van, hallgatni fog rá. Most pedig szeretnék rátérni a második Mózesre. Mert tulajdonképpen Isten szava hihetőségének, az ő igazságosságának, Isten valóságosságának a nyomairól beszélünk, arról, amit Isten tett. A második Mózes második fejezetének utolsó része, az utolsó része a 24. versnek. És megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, és Isten letekintett az izraelitákra, és Isten tudomásul vette őket, tudomásul vette az ő helyzetüket. Ezután következik az Úr megjelenése, és ez az, ami engem ma este tulajdonképpen foglalkoztat. Mózes nem indulhatott volna el, hanem Isten küldte volna előt. És ez az isteni küldetés nem az ő szívéből, nem az ő akaratából, vagy érzéseiből fakadt, hanem az Úr közvetlen megjelenésének a következményeképpen történt. Nem tudom, hogy a mondat meg volt-e fogalmazva teljesen egyértelműen, de tudjátok, hogy mire gondolok. Mózes nem magától indult útnak, hanem el lett küldve. És ez a küldetés nem az ő szívének az elhatározása volt, hanem egy isteni döntés. És nem az idő reflexiója volt, hanem egy isteni döntés volt. Egy isteni döntésnek volt az alapja. És ami még ennél is több, az Úr kinyilatkoztatta magát neki az égő tűzben, az égő csipkebokorban. Láthatóan, hallhatóan, kézzel foghatóan történt a küldetés. Ez az élmény egy isteni valóság volt. Itt, ezen a földön, Mózes szeme láttára. És Mózes elcsodálkozott azon, hogy a csipkebokor égett, de nem emésztődött fel. És azt gondolta magában, nos, elmegyek és megnézem ezt a csodálatos jelenséget magamnak. És ahogy közeledett, az Úr odaszólt neki abból a tűzből. Az van itt írva, akkor így szólt, ne gyere, ne lépj közelebb, vedd le a cipődet a lábaidról, mert a hely, ahol állsz, szent föld. Majd így folytatta. Én vagyok a te atyád istene, az Ábrahám istene, az Izsák istene, és a Jákob istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre pillantani. Mi is volt ez az egész? Isteni valóság, isteni küldetés, isteni megbízatás. Bármi legyen az, amit Isten tesz a földön, az isteni valósághoz kapcsolódik, mint üdvösség történethez. Isten valódi kinyilatkoztatása, elhívás, küldetés, megbízatás nélkül abszolút semmi olyat nem tettek Isten országába, amit igaznak lehetne nevezni, vagy szavahihetőnek lehetne megjellemezni. Sok minden történt és történik még mindig. A legkülönbözőbb indítékokból, és Pál apostol azt írja a korintusiaknak, sokan irigységből, féltékenységből prédikálják Krisztust, sőt némelyek még azért is, hogy még jobban szorosabbra feszítsék a láncaimat. De vannak olyanok is, akik igazmondással és szavahihetően hirdetik az Isten útját és az Isten ígéjét. És ezek azok, akiket az igazmondó maga és a szavahihető maga elhívott. És amikor János azt írja, hogy mi abban vagyunk, aki igaz, az ő fiában, Jézus Krisztusban, és ő az igaz Isten és az örök élet, akkor ezek nem csak szavak, hanem ez egy isteni valóság. És ezt tudomásul kell vennünk. Mi önmagunkban csak azok lehetünk, amik vagyunk, nevezetesen mindegyikünk csak egy vérbeli hazuk. De ha az Úrban vagyunk, akkor egy új teremtésé lettünk. Akkor az isteni igazságosság belénk költözött. És akkor nem tudjuk elkanyarítani az Úr nyílegyenes ösvényét. És talán emlékeztek arra az esetre az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál oda kiáltott annak az embernek, ó, te ördög fia, te, aki az Úr egyenes útját görbévé teszed. És azonnal lesújtott rá az Úr keze, és megvakult még ott helyben. Istennek van egy előkészített, egy egyenes, és az igazsághoz mért útja. Az ő szava igaz, ő igaz, és az ő útjai igazak, szava hihetőek minden cselekedetében, szava hihető, és még az is van mondva róla, ezt mondja az igaz és hűséges, a szava hihető és hűséges tanú. Ő igazságos, szava hihető, és minden útja az igazságnak megfelelő. Mózesnek volt egy tapasztalata, egy élménye Istennel. Ő nem indult el addig, amíg Isten el nem hívta őt. És utána még mindig nehezére esett teljesíteni az isteni elhivatást, mert tisztában volt azzal, hogy milyen feladatot kapott, és azzal is tisztában volt, hogy milyen nehéz lesz ezt a szolgálatot elvégezni, ennek eleget tenni. Később kifogásolta is ugyan, hogy nincs beszélő tehetsége, és nem akart elindulni. Az isteni elhivatás kezdetén erre a szolgálatra és megbízatásra való egy valóságos élménye volt Istennel. Volt egy valóságos élménye Istennel. Amikor ma ezen a helyen azt idézem, amit Branham testvér mondott, hogy senkinek sincs joga egy megbízatást végrehajtani, ha csak nem rendelkezett Mózeshez hasonlóan előzőleg egy Istennel való találkozással, és ennél fogva kapott egy megbízatást. Akkor ez is egy olyan kijelentés, amit nem kellene félvállról venni, hanem el kellene gondolkodni rajta. De egy dolgot mindig észre fogtok venni, és megállapíthattok. Azoknak az útja, akiket Isten elhívott, tövisekkel van teleszórva, balról és jobbról és egyenest és mindenhol, ahova csak mész, tele van szórva. Miért nem jelent meg Isten az Úr egy gyönyörű mirtuszfában, egy csodás fában, amely illatos és virágban pompázott volna? Miért egy ilyen tövisbokorban, vadrózsabokorban? Erről már beszéltünk itt. Kezdetben az ember bukása után Isten az Úr megátkozta a mezőt, szántóföldet, és azt mondja, töviseket és bogáncsokat fog teremni, és arcod verejtékével fogod enni a kenyeredet. Miért nem viselt Krisztus valami szép virágfűzért koszorúként? Miért éppen egy tövis koronát, amely az első Mózes 3-ban kimondott átokra emlékeztetett? Minden, ami Isten tervében történik, az ő terve szerint történik. Ebben biztosak lehetünk. Itt nincs véletlen semmi, még egyetlen egy helyen sem. Isten embereinek útjai nem voltak rózsával borítottak. A legtöbben a rózsákat látták, és furcsa módon ez a kettő olyannyira ellentétes dolog, és mégis annyira közel áll egymáshoz. A rózsák és a tövisek is. Mindkettő nagyon közel esik egymáshoz. Úgy tűnik, mintha az egyiket nem lehetne elválasztani a másiktól. Istennek valamennyi embereiről, akik az ígenemes magvát hordozták, ami Urunk beszél róluk. Hol lenne egy próféta, akit nem üldöztetek volna, és egy igaz ember vagy Istentől küldött, akit nem követtetek volna meg, vagy nem öltetek volna meg? És mégis, hordozói voltak Isten ígéjének, amelyet ma is szeretünk, hiszünk, és hálásak vagyunk érte. A kettő szorosan összefügg egymással. A Mózes Istennel való járásának és Isten Mózessel való járásának a kezdetén egy isteni valószerűség állt. Semmi más, mint ez. Nem egy lassú hozzájárulás vagy közreműködés, nem a saját szívében történő mérlegelés, hanem amikor beteljesedett az idő, és elteltek az évek, megjelent az Úr Mózesnek a tüzes csipkebokorban. Ez volt a valóság. A tűz égett. Mózes látta, Mózes maga odament, Mózes hallotta, Mózes levetette a cipőjét. Az élmény minden részletét leírja Isten ígéje. Vázolva van részletesen minden. Bárki legyen az, akinek egy ilyen tapasztalata volt Istennel. A legapróbb és legfinomabb részletekben is képes lesz leírni azt. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Mielőtt Isten egy egyetlen szolgája, egyetlen dologba is belekezdhetett volna, intéződött, vagy elhangzott hozzá az Úr szava. Legyen az egy Noé, legyen az egy Ábrahám, legyen az egy Ilyés, minden szolgálat, minden feladat kezdetén meg volt adva Isten szava. Az elejére lett állítva, nem egy általános beszéd, azt lehetett általánosan is hirdetni, hanem egy közvetlen, egy kijelentés az adott időre, az adott feladatra, amit akkor kellett elvégezni, vagy végrehajtani, és szemügyre fogunk venni egy néhány ilyen embereket. És meg fogjátok látni, hogy Isten nem változtatja meg az ő tervét. Az emberek később proféta iskolákat alapítottak, és voltak proféta tanítványaik és proféta növendékeik, de Istennek mindezen körülmények között, amit az emberek tettek, még mindig megvoltak az ő szolgái, a proféták, akikre ő maga ráhelyezte az ő kezét, akiknek a szájában az ő szava, az igazság maradt. Mit olvastunk nemrég, és ez pontosan most jut eszembe, Ilyés prófétáról. Az első királyok könyvében kellene lennie, az első királyok könyvében, az 17. fejezetben, az utolsó versében. Akkor az asszony így válaszolt Ilyésnek, igenis, már most tudom, hogy te egy Isten embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban szava hihető, a tökéletes igazság. Erről a lényegről van szó. Mester, mi felismertük, hogy te igazságos vagy, szavahihető, és hogy igazmondással, szavahihetően tanítod az Isten útját. Elmondhatjuk-e ugyanezt mi is ma? 100%-osan. Mi is elmondhatjuk ma, Uram és Mesterem. Mi felismertük, hogy te nem változtál meg, hogy te szavahihetően, illetve igazmondással tanítottad az Isten útját. Ha már Mózessel elkezdtük, akkor hivatkozással lehetünk már is a Branham testvér közvetlen elhivatására is. Ne haragudjatok rám, de ugyanaz a tűzoszlop, amely megjelent Mózesnek, megjelent Branham testvérnek is. És az Úr azt mondta, ahogyan Mózesnek két jel adatott, úgy neked is két jel adatik. És ő el lett küldve. Ez 1946. május 7-én történt. Szeretteim, Isten nem felejtett el semmit. És ahogy az elején már mondtuk, milliók vannak, akik a maguk módján hisznek Jézus Krisztusban, mint a saját megváltójukban. Hadd legyünk mi olyan emberek, akik isteni módon hisznek, és ne csak, hogy igazmondással lett volna tanítva számunkra az Isten útja, hanem legyünk készek arra is, hogy igazmondással járjunk ezen az úton. És ez most az idő, amely számunkra felviratt. Az isteni tanítás után minden igazmondással és hűséggel Isten azt követeli tőletek is tőlem, hogy készek legyünk arra, hogy Isten ezen útján, amelyet világosan megmutatott nekünk, isteni igazmondással és hűséggel engedelmességben kész legyünk járni. Így jutunk el oda, hogy személyesen is találkozzunk az isteni valósággal. Talán megelőlegezem magamnak valahogy, amit mondani akarok, de ugyanaz a tűz, amely megjelent Mózesnek a tövises csipkebokorban, leszállt később a Sinai hegyre is, és egész Izrael háza a saját szemével láthatta ezt a hatalmas tüzet a Sinai hegyen. Ez azt akarja mondani, és arra akar tanítani bennünket, hogy amit Isten egy emberrel, egy prófétával elkezd, az végső soron oda vezet vissza, ahonnan a küldetés elindult, nevezetesen Istenhez. És ő Isten elébe vezette a népet. Ez így van megírva szó szerint. 2 Mózes 19.17. Isten elébe vezette őket, és ott kinyilatkoztatta magát az Úr Izrael egész gyülekezetének. Én hiszem, hogy ennek az utolsó nemzedéknek a végén az, ami az isteni megbízatásból eredően egy egyénnel megtörtént a kezdetben, abban részesítenie kell Isten mindazokat is, akik meglettek ragadva ettől az isteni megbízatástól. Nekik kapcsolatba kell kerülniük ezzel az isteni valósággal. Nekik meg kell tapasztalniuk ezt az isteni valóságot. Isten nem kezd el valami hatalmas dolgot, hogy aztán féléken vagy meghúnyászkodva befejezze, hanem amit elhatározott, azt véghez is viszi. Az Isten embereinek életében megtalálhatóak az isteni valódiság nyomai. Azok életében, akik hordozói voltak az ő szavának, és végrehajtói az ő akaratának, és akiknek követniük kellett, eleget kellett tegyenek az ő parancsolatainak. Mi ezekben az isteni nyomdokokban akarunk járni. Ez az isteni út, amelyet a Szentírás felmutat nekünk összegezve. Szeretteim, hadd számítsunk azzal, és ezzel nem csak látszólagosan már, mint reménységgel, hanem mint hitbeli meggyőződésből, hogy Isten ki fogja nyilatkoztatni magát úgy számunkra, ahogyan kezdetben kinyilatkoztatta magát. És ha Isten is úgy akarja, még néhány példát hozzá fogunk venni, hogy felmutassuk számunkra, hogy Istennek milyen útjai vannak az ő népével. Nem Mózes volt az, hanem az Úr, aki megjelent neki, aki beszélt is hozzá, vagy vele, aki megmondta neki pontosan, hogy mit, hogyan kell tennie. És ő később végrehajtotta ezt a megbízatást. Ezt mondta az Úr, én vagyok a te atyád, Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt Istenre pillantani. Erre fel így szólt az Úr. Én láttam az én népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam a kiáltásukat a rabszolgahajcsárok miatt. Igen, én ismerem a szenvedésüket. Aztán azért szálltam le, hogy megszabadítsam őket az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem őket onnan, abból az országból egy kellemes, egy tágas, tejjel és mézzel folyó területre, földterületre. Felfogjátok, hogy mit tartalmaz ez a megbízás? Az Úr nem azt mondja, Mózes, én láttalak téged, te vagy az az ember, most el foglak küldeni téged. Mózeshez szólt, de az ő népét tartotta szemmel. Hallotta a nép kiáltozásait, és én mondom nektek, Isten legnagyobb megbízatású prófétája ma itt állhatna elől. És ha Isten népének a kiáltása nem emelkedik fel, nem száll fel az ő trónjához, senki sem fog tudni tenni semmit. Erről van szó. És így olvassuk ezt itt, talán újra el kellene olvasnom. Itt az áll írva a 6. versben, ekkor eltakarta Mózes az ő arcát, mert félt Istenre pillantani. Erre fel így szólt az Úr, én láttam az én népem nyomorúságát. Mit tartott az Úr szem előtt? Egy embert vett, de szem előtt tartotta az ő egész népét. Higgyétek el nekem ma este, az Úr nem egy embernek akar nevet szerezni, akit megbíz, hanem ő szemmel tartja az ő egész népét, akiket kiválasztott magának, akiket ki akar vezetni a rabszolga sorsból. És Isten segítségével bejelentettük, mint a megváltás idejét, a felszabadulás idejét, mint egy felszabadulási örömesztendőt, az Úr kegyelmi esztendejét, amellyel Isten meg akar ajándékozni bennünket, és amennyiben hiszünk, és Isten meghallja az ő népének kiáltozását, akkor válaszolni is fog. Isten válaszolni fog. És tudjátok, mi történt? Az egyik utolsó prédikációjában Branham testvér azt mondja, és így részletezi, hogy Mózes elment, de a nép nem volt felkészülve még arra, hogy befogadja őt. És még 40 évig kellett ott maradniuk, amíg másodszor is eljött hozzájuk Mózes. Szeretteim, az Úr mindannyiunkban egy vészkiáltást akar kelteni, kieszközölni. Ő meg akarja hallani a kiáltásunkat, a nyomorúságunkat, a szükségünket, a tehetetlenségünket, a szerencsétlenségünket. Mindezt látni akarja, és orvosolni is akarja, meg akar hallgatni belőle. Mert az isteni elhivatással és valósággal mindig együtt jár egy magas cél. Nem csak lármázni, nem csak egy bejelentést adni vagy tenni. Az isteni küldetéshez isteni eredménynek kell kapcsolódnia. és a végső megbízatás Jézus Krisztus menyasszony gyülekezetének elhívása, előkészítése és beteljesítése. És ennek az eredménynek láthatóvá kell válnia, amilyen igaz, hogy Isten megadta az ígéretet. Még egyszer, erre fel így szólt az Úr, én láttam az én népem nyomorúságát Egyiptomban, és hallottam a kiáltásukat a rabszolgahajcsárok miatt. Igen, ismerem a szenvedésüket. Azért szálltam le, hogy megszabadítsam őket az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem őket onnan, abból az országból, egy kellemes, egy tágas, tejjel és mézzel folyó föld területre. Ezért, mert Isten látta, mert Isten hallotta, mert Isten könyörült, és együttérzése volt, és elérkezett az óra és az ideje a megmentésnek. A megbízatás isteni valóságával együtt láthatóvá kell váljon egy isteni tényszerűség ennek a megbízatásnak a teljesítése végén, az átkelés a tejjel és mézzel folyó földre. Az isteni ígéret beteljesülése kegyelemből isteni valósággá kell, hogy váljon. A vészkiáltás a szükséghelyzetünkből, a nyomorúságos helyzetünkből, a rabszolgasorsunkról el kell, hogy érje Isten trónját. Legyen, hogy az Úr megvalósítsa ezt bennünk kegyelemből, mert ez nem rajta múlik, csak rajtunk múlhat. Ő kész megtenni, amit megígért, és beteljesíteni, amit elhatározott. Az isteni elhivatásnak mind a kezdetén, mind a végén isteni valóság áll. Az elején, mint ígéret, a végén, mint beteljesedett ígéret, mint valóság Istenünk kegyelme által. Legyen, hogy ő megáldjon mindnyájunkat. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Uram, úgy állunk itt előtted, mint a te néped, mint a te kezed nyája. Engedd meg, Uram, hogy valóban igaz mondással járuljunk te elétbe. Uram, járjunk a te útadon. Mi nem tudjuk, mit teszünk magunktól, Uram, vezess minket és igazgass minket, mert te tudsz, te képes vagy, Uram, vezetni minket úgy, ahogyan akarod, ahogyan elhatároztad magadnak. Mi hallgatni akarunk a te ígédre, nem úgy, mint azok, Uram, akik elutasították azt, és tovább vándoroltak a pusztában 40 további évet. Uram, segíts meg minket! Istenem, hadd kiáltson hozzád a szívünk, hadd nőjön egyre nagyobbra a vágyakozás és a kívánság, Uram, támadjon fel a szívünkbe, mert nem tehetsz üres ígéreteket, Uram. Te látod az időt, amelyben megérkeztünk, Uram, te látod a szükséghelyzetet, te tudod, mire van szükségünk, ezért feltekintünk te hozzád hittel, és imádkozunk, imádunk téged, és kérünk téged, segíts a te népedet, segíts mindannyiunkon, Uram, te tudod, hol van a hiány mindegyikünkben, te ismered a szívünket, te ismered az életünket is, Uram, mindent eléd tárunk, Uram, még azoknak a közbenjárását is, Uram, akik ajánlották magukat a közbenjárásra, akik betegek, akik szenvednek. Mindent eléd tárunk, hűséges Istenünk, és tudjuk, hogy te vagy a nagy orvos, és ma is gyógyítasz, Uram. Föltekintünk te reád, Uram, és még egyszer megköszönjük neked, Uram, a legőszintébben, legszívélyesebben ezt a drága ígét is, Uram, amelyet ma este kegyelemből újra hallhattunk. Legyen, hogy úgy elmerüljön a szívünkben, hogy ne lázadjunk ellene, Uram, hanem higgyünk benne. És akkor, Uram, megteszed, ami a tiéd. Fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, a magasztalást és az imádatot a Jézus nevében. Halleluja. Amen.